Énekeljük a 235. énekünket végig. A 235. ének így kezdődik, hallgass meg minket, nagy Úristen! Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ebben a csendben előtted borulhatunk most le. Köszönjük, hogy hozhatjuk magunkkal mindazt, ami megterhel, ami egész nap foglalkoztatott, ami miatt elfáradtunk, ami egész pillanatig nem oldódott meg, és azzal a reménységgel hozhatjuk mindezt, hogy nálad ott lehet hagyni telheket, meg lehet szabadulni bűnöktől, és te mindazt, amiről most ebben az énekben együtt énekeltünk, itt közöttünk is elvégzed, megvigasztalsz, megerősítesz az igaz hitben, adsz bátorságot ahhoz, hogy higgyük az igazságot, magadhoz engedsz egészen közel, és a te erőiddel töltesz meg minket. Olyan nagy szükségünk van mindenre, atyánk. Kérünk, hogy cselekedd ezt most hatalmasabban, mint ahogy ezt mi elgondolni tudjuk. És így tedd a te igédet mindannyiunk számára személyessé, az életünket tisztító, formáló erővé. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvassuk, a Galata levél második részének 11-től 16-ig terjedő verseiből. Mikor pedig Péter Antiohiába jött, szemtől szembe ellene álltam, mert panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félre vonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy még Barnabás is elcsábíttatott az ő tettetésük által. Mikor azonban láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, ezt mondtam Péternek minnyájuk előtt. Ha te zsidó létedre, pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Mi természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Kedves testvérek, egyik kisebb gyülekezeti közösségünkben beszélgettünk a napokban erről az igéről, és olyan fontos üzenetei bomlottak ki, hogy hasznos lenne azt mindannyiunknak végig gondolnunk. Hadd tegyem hát közkincsé azt, amire ott néhányan eljutottunk. Az antiohiai gyülekezetről van szó, amelyikről sajnos elég keveset tudunk. pedig a Szentírás nagyon fontos adatokat közöl róla. Helyileg ott volt ez a város, hogyha Izraelnek a földközi tenger partján eső részén haladunk észak felé, a tenger parttól nem messze, a mai Törökországhoz közel. Különös módon jutott el oda az evangélium, nem nagy apostolok hirdették először, hanem olyan pogányok, akik Jeruzsálemben járva hallottak Jézusról, hitre jutottak, kapták az ő szent lelkét, és hazamenve tovább mondták másoknak. És azt olvassuk a Cselekedetek könyve 11. részében, hogy Isten különös erővel áldotta meg az ő bizonyságtételüket, és nagyon sokan keresztjénné lettek, azt halva. A legnagyobb létszámú gyülekezet, és hitben is, küldetéstudatban is, anyagilag is a legerősebb gyülekezet az antiohiai volt abban az időben. Annyira, hogy híre ment ennek Jeruzsálembe, és a jeruzsálemi ősgyülekezet vezetői Barnabást küldték oda, hogy nézze meg, mi a helyzet. Barnabás örömmel látta, hogy felét se hallották annak, ami a valóság. És Isten lelke arra indította őt, hogy miután egy ideig egyedül munkálkodott a gyülekezetben, elmenjen Tarzusba, ott megkeresse azt a Sault, akiről hallotta, hogy a damaszkuszi úton új életet kapott, megtalálta, egész különös lehetett az, ahogy abban a nagy, több mint 100 000 lakosú városban Isten lelke vezette ezt a férfit, aki először járt ott, megtalálta a számára személyesen még ismeretlen Sault, Pált, elhívta oda, és több mint egy évig ketten dolgoztak az antiohiai gyülekezetben. Csodálatos gyümölcsei voltak ennek. Olyanok, hogy a gyülekezet nagy része rendszeresen összejött, böjtöléssel és könyörgéssel keresték Isten akaratát, és így kapták azt az indítást, hogy Barnabást és Saulust küldjék ki más, még eddig az evangéliumtól érintetlen területekre is prédikálni. Így indult el az első missziói útjára Pál apostol, akkor még következetesen így emlegették, hogy Barnabás és Pál. Az antiohiai gyülekezet kiküldetésében. És amikor befejezték ezt a hosszú és nehéz missziói utat, Antiókiába tértek vissza, és be kellett számolniuk mindenről részletesen. Antiókiát a teológusok úgy szokták nevezni, hogy a misszió anyahajója volt. Innen röpültek föl azok a lelki repülőgépek, amelyek vitték az evangélium áldásait, és ide tértek vissza. Pál apostolnak is mindvégig ez a gyülekezet volt a felettes hatósága, a lelki családja, amelyik gondoskodott róla, és ahol ő mindig otthon érezte magát. Nos, ebben a gyülekezetben sok pogány lett keresztjénné. Meghallotta ennek a hírét Péter is, eljött és velük együtt örült. Látta, hogy milyen népes a gyülekezet, látta, hogy a pogányok ugyanúgy kapják a szent lelket és a Jézus Krisztusban való hitet, üdvösséget, mint a zsidókból lett keresztjének. Látta ő ezt saját szemével Kornéliusnak, annak a római századosnak a házában is, és most még inkább megerősödött benne, hogy bizony nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetből kedves ő előtte, aki őt keresi és igazságot cselekszik. Úgyhogy vállalta is a közösséget ezekkel a pogányokból lett keresztjénekkel, és ezt kifejezte azzal is, hogy együtt evett velük. Ekkor érkeztek váratlan vendégek Jeruzsálemből. Jakabnak az emberei, így olvassuk itt ebben az igében, ez a Jakab Jézusnak a féltestvére volt, aki nagyon szélsőséges módon azt az álláspontot képviselte, hogy Jézus tanítványává lenni olyan nagy dolog, hogy ez egy pogánynak nem lehetséges minden további nélkül, egy lépésben, hanem két lépésben. Először körül kell metélkednie a pogánynak, az Isten ószövetségi népéhez kell csatlakoznia, meg kell tanulnia a mózesi törvényeket, át kell alakítania az életét, hogy azok szerint éljen, és mint zsidóvá lett pogány, fogja tudni majd megérteni az evangéliumot, és így kaphatja Isten szent lelkét. Ez volt a nagy kérdés az első apostoli zsinaton is 49-ben, amelynek a jegyzőkönyvét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részében olvashatjuk. Ez a három párt mondta ott el a maga véleményét, Jakab a maga szélsőséges zsidós véleményét, Pál a maga nagyon radikális meggyőződését, hogy akármilyen sötét pogány egyenesen Jézus tanítványa lehet és kaphatja a szent lelket, és Péter, aki ott is a két párt között volt, igyekezett közvetíteni, de kitűnt aztán, hogy nem kell közvetíteni, mert ezek az emberek nem egymás torkának esnek, hanem együtt keresik az igazságot, és el is jutottak a konszenzusra, a megegyezésre, aminek szintén ott van a dokumentuma a Cselekedetek könyve 15. részében. Nos, Péternek tehát voltak már tapasztalatai arról, hogy Isten a pogányokat az ő gyermekeivé hívja el, mindenféle közbevetés, átmenetés, egyes számú lépcső nélkül. Egy lépésben a pogány keresztjénné lehet, Isten szent lelke újjászüli. Most azonban, mikor megjelentek a szélső véleménynek a képviselői, Jakab emberei, Péter hirtelen elbizonytalanodott. És ő, aki addig együtt evett a pogányokból lett keresztjénekkel, most föláll az asztaltól, és elmegy odébb, és külön eszik a Jakab embereivel, akik nem voltak hajlandóak leülni egy asztalhoz, a pogányokból lett keresztjénekkel. Ezt teszi szóvá itt Pál apostol. Arról szól tehát ez a néhány mondat, hogy a két nagyapostol, Péter és Pál szembe kerülnek egy kritikus helyzetben, hogyan oldják meg a feszültséget. Rendkívül tanulságos ez a számunkra, mert ők azért mind a ketten Isten szent lelkének a vezetése szerint éltek, és Isten lelke uralkodott bennük, még akkor is, ha támadhattak köztük feszültségek, vagy nem mindenről azonosan gondolkoztak. Ez volt tehát az oka ennek a feszültségnek, és most azt nézzük meg, hogy mit tanulhatunk meg Péter viselkedéséből és Pálnak a viselkedéséből. A Római Levél 15. részében azt írja Pál apostol, hogy amik megírattak a Bibliában, azok mind ami tanulságunkra írattak meg. Úgyhogy ez sem véletlenül került ide be, és végképp nem azért, hogy mi most itt nagyképűen ítélkezzünk, késői okos utódokként pálcát törjünk Jézus Krisztus apostolainak a feje fölött, hanem azért, hogy tanuljunk a hibáikból is, meg abból is, ahogyan a Szentlélek vezetésére figyelve megtalálták a megoldást. Mi történt itt Péterrel? Az, hogy váratlanul érte egy hatás. Hirtelen maga sem tudta, hogy mi a helyes viselkedés, és valami olyat tett, ami abban a helyzetben nem volt helyes. Ő talán nem is érezte, hogy nem helyes. Önkéntelenül mond és tesz az ember sok mindent, amit nem tudott végig gondolni, mert ideje sem volt rá akkor. Na de azért nem véletlen ám az, hogy önkéntelenül mit mondunk és mit teszünk. Azért az onnan belülről fakad. És vagy azt árulja el, hogy valami tisztázatlan bennünk, vagy azt, hogy mégsem az az igazi, az egyértelmű, a végleges döntésünk, aminek megfelelően korábban cselekedtünk. Heisenberg, a nagy fizikus írja egy helyen, hogy életünk legtöbb gyengeségének az az oka, hogy a cselekedeteink mögött nincsenek döntések. És ez valóban így van. Emberek millió szám cselekszenek a vakvilágba, előzetes, átgondolt, felelősen vállalt döntések nélkül. Sodródnak sokan, a többi is úgy csinálja, akkor én is. Csak menet közben eszmél, hogy hoppá, ez nem jó. Akkor miért kezdted el csinálni? Mert nem gondolkoztam az elején. Előbb cselekedtem, mint gondolkoztam volna. És még jó, ha visszakozni lehet, de sokszor jóvá tehetetlen károkat okozott közben az ember. A keresztjén embert semmiképpen nem szabad, hogy ez jellemezze, hogy a cselekedetei mögött nincsenek döntések. Nem véletlenül hívta Jézus Krisztus azokat, akikkel találkozott, mindig döntésre. Bánjátok meg a bűneiteket. Ehhez el kellett dönteni, hogy vannak-e bűneik, és azokkal szakítani akarnak-e. Térjetek meg. Ez azt jelenti, hogy hátra arc. Eddig arra mentem, Most megállok, 180 fokban megfordulok, és ellenkező irányba megyek. Ehhez döntés kell. Ehhez rá kell döntbennem arra, hogy rossz irányba mentem, és mindegy, hogy ki mit szól hozzá, és mi lesz a következménye, most mindjárt abba hagyom, és ellenkező irányba menetelek, meggyőződéssel, mint aki tudom, hogy most már hova megyek, ki után megyek. Azt mondta Jézus mindig, kövessetek engem. Ehhez döntés kell, hogy valaki őt kövesse, és ne a maga útját járja. Éppen ezért ítéljük mi el a Szentírás alapján mindazokat a technikákat és vallásos vagy álvallásos kísérletezéseket, amikor az emberek öntudatát kikapcsolva akarnak szellemi hatást gyakorolni valakire. Jézus nem kapcsolta ki. Jézus az ajtón jött be, mint a jó pásztor. Az ember fülén, az ő szavával, az értelmét szólította meg, onnan az akaratát mozgósíthatta ez a hatás, vagy úgy, hogy megkeményedett, és azt mondta, csak azért sem, nagyon sokan mondták ezt Jézus hallgatva, és mondják ma is, vagy úgy, hogy igent mondott rá, és attól kezdve tudta, hogy mit csinál, és tudta, hogy kihez tartozik. Nos, csak ugyan ne akarjunk mi itt most okoskodni és Pétert ítélgetni, de ennek a bizonytalanságnak valami magyarázata azért mégiscsak van. Hogy az egyik órában nagy örömmel együtt eszik a pogányokból lett keresztjénekkel, egy óra múlva hátat fordít nekik, és elkülöníti magát, ezt olvastuk, félre vonul azokkal, akik nem hajlandók leülni. Pogányokból lett keresztjénekkel, mert ők zsidókból lett keresztjének. És más a meggyőződésük. Sőt, itt olvassuk azt is, hogy félt Péter a Jakab embereitől. Nem volt tehát benne olyan döntés, mint ami itt Pál apostolban volt, hogy engem nem érdekel, hogy mit szólnak a Jakab emberei, engem az érdekel, hogy Jézus mit szól hozzá. És én tudom, hogy ő szerinte ez helyes. És ha egyedül maradok, akkor is ezt csinálom. Nem könnyű dolog ez, különösen, ha hirtelen, váratlanul éri az embert valami támadás. Egészen bizonyos, hogy mindnyájunkkal történt már olyan, hogy egészen váratlanul találkoztunk az utcán valakivel, akire egyáltalán nem számítottunk. És valami kényes téma, kérdés került elő. Mi siettünk volna tovább, szorított az idő, és valamit mondtunk, hogy megszabaduljunk tőle, hogy lezárjuk, hogy el se kezdjük a beszélgetést, valamivel elütöttük. És a búcsúzás után már fájt, hogy most miért kellett ezt mondani? Most miért így közeledtem ehhez az emberhez és ehhez a kérdéshez? Az egész olyan ügyetlen volt, hamis volt, nem vitt előbe semmit, meglepte az embert, nem tudta átgondolni, nem volt ideje sem rá, vagy nem adott időt magának arra, hogy legalább egy pillanatra Istenhez fohászkodjék, gondolkozzon, és elrontotta. És hányszor van az, hogy összejönnek a bajok, hogy éppen fejfájósan érkezik haza valaki, az otthoniak meg olyat csináltak, amit mihelyt meglát már kiborul, és fél óra múlva jelentkezik a gyerek, aztán a másik is, hogy kapát kapott, és azt alá kell írni, aztán jön két telefon egymás után, amiből egy is sok lett volna aznapra, és akkor egyiket a másik után elrontja az ember, nem úgy szólt, nem úgy viselkedett, szégyelli, bántja. Éppen ezért fontos, hogy a Szentírásnak ezeket a részleteit is alázatosan végig gondoljuk és magunkra alkalmazzuk. Mit csináljon Isten gyermeke ilyenkor? Mindenek előtt az a fontos, hogy legalább az életünk alapvető, fontos kérdéseit döntsük el. Isten előtti világosságban, az ő igéjét komolyan véve, hívő emberekkel megtanácskozva, szülessék döntés, hogy ezt én így látom helyesnek. Mert csak ebben az esetben számíthatunk arra, hogyha egészen váratlanul ér támadás, és a kényes, a gyenge pontjainkon támad a kísértő, akkor is egy leszűrődött, megalapozott döntésnek megfelelően fogunk cselekedni. Ha nincs ideje ott újra végig gondolni az embernek, akkor is. Egyszer végig kell gondolni az alapvetően fontos dolgokat, és eldönteni, hogy mi a helyes. Nyilván azzal a nyitottsággal, ami megint csak jellemzi Isten gyermekeit, hogy pillanatnyilag úgy látom, hogy ez a helyes. Aztán figyelek az én uramra mindig, mert lehet, hogy valami fontos információt még nem hallottam. És két év múlva másként vélekedem arról, mert akkor mélyebben megértettem az igét, vagy akkor ő is már előbe vitt engem azon az úton. Ez nem merevséget és konokságot jelent, hogy döntést hoz valaki. Ezzel az alázattal hozza a hívő ember, hogy most így látom, és közben figyellek az én uramra, hogy hogy kell ezt alkalmazni. És nagyon fontos az, hogy életünk minden helyzetében nagyon függjünk a mi urunktól. Minden pillanatban őre jánézzünk, és Jézusra való tekintettel, őre jánézve, szóljunk, hallgassunk, mozduljunk, vagy maradjunk vesztek. Vagyis cselekedjünk, tegyük azt, ami szükséges. Mindig őre jánézve, mindig tőle függve. Amikor az indulataink elkapnak, és azoktól indítatva cselekszünk, akkor mindig függetlenítjük magunkat. Amikor ösztönösen cselekszünk, mindig függetlenítjük magunkat tőle. Amikor körbenézünk, és azt figyeljük, hogy mások hogy csinálják, vagy mit szólnak hozzá, mindig tőle függetlenül fogunk cselekedni, és mindig lesz mit megbánni. Itt írja Pál apostol a Galata levél elején az első részben, ha embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Nem jobbra-balra kell nézni, hogy mit szólnak hozzá, nekünk felfelé kell néznünk. Jézusnak mi a véleménye róla? És annyi ideje a legváratlanabb támadások pelgő tüzében is van az embernek, hogy egyetlen mondattal fölkiáltson, hogy kérje a Szentlélek vezetését, hogy kérjen világosságot attól a Jézustól, aki azt mondta, én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, nem járhat sötétségben. Péter is tudta ezt, hiszen olvassuk a Cselekedetek 5-ben, hogy amikor először vitték hatóság elé őket Jézus miatt, és megtiltották, hogy Jézusról beszéljenek, akkor Péter és János kijöttek a főtanácstól, akiknek ezt mondták, nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk, ti is tudjátok, Istennek kell inkább engednünk, hogy nem az embereknek. Tudta ő, hogy mi a helyes, csak ebben a kérdésben nem volt egészen határozott. És itt ebben a kritikus pillanatban elrontotta a dolgot. És mit tanulhatunk meg Pál apostol? Azt, hogy ő észrevette, hogy valami baj történt. Nagyon fontos, hogy aki közösségben él, az az egész közösséget érintő kérdésekre mindig legyen nagyon érzékeny. Legyen az csupán egy házasság, egy barátság, egy kis család, egy nagy család, egy munkahelyi közösség, egy gyülekezet, ami az egészet érinti, aminek tagja vagyok, az az én dolgom is mindig. Ott semmire nem lehet azt mondani, hogy az ő dolga. Valaki sír. Attól a pillanattól kezdve, hogy megláttam, felelős vagyok érte. Lehet, hogy nem kell mindjárt menni és zaklatni, hogy miért sírsz, mert azzal csak még jobban elkeserítem. De rám kell, hogy terhelődjön. És mindenek előtt megbeszélem az én urammal, hogy uram, van itt nekem most valami dolgom, vagy akkor teszek jót vele, ha hagyom, hogy kisírja magát, és menjek el. De mindenképpen az én ügyemmé is kell, hogy váljék. Akár öröm, akár bánat, akár hiba, akár eredmény. Pál apostol tehát nem tudja közömbösen nézni. Pedig mondhatta volna, hogy én most itt vagyok, jövőre már másutt vagyok, az antiohiai gyülekezet itt marad, intézzék el ők. És nem mondta. Érezte, hogy ezzel Péter ott sokakat megzavart. Akik most indultak el a hitben, most akkor nem tudják, hogy mi a helyzet. Most akkor egyek vagyunk, mi zsidókból lett keresztények, pogányokból lett keresztények, vagy ez két kaszt, és ha igen, miért, és ha nem, miért nem. Ezt nem lehet ennyiben hagyni. És Péterre sokan néztek, nagy a felelőssége egy ilyen embernek, azt olvastuk, hogy még Barnabás is megingott, látva az ő viselkedését. Pál apostol tehát azonnal érzékelte, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Tehát nem tesz úgy, mintha semmit nem látott volna. De nem is Péter háta mögött tárgyalja meg a barátaival, hogy láttátok ezt az alakot. Hát hogy lehet így viselkedni? Nem, mert ezzel semmi nem megy előbe, ezzel csak a bajt szaporítjuk, és emögött utálatos gyávaság van. Hanem nyíltan, a személybe mondja azt, amit helytelennek talál. Nyilván nem mindig kell nyilvánosan, mások előtt elmondani az ilyet. Ő itt valami miatt úgy ítélte, hogy jobb, hogyha nyilvánosan mondja el. De hogyan mondja el? Valaki azt mondta, hogy Pál leszitta Pétert. Hogy szitta le? Hol van itt arról szó, hogy lesz itt a? Egyetlen kérdést intéz hozzá, mégpedig kellő tisztelettel és a barát szeretetével. Ha te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra, hogyan kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Egy világos kérdés, ami ott mindenkinek a számára nagyon konkrétan hangzott, és nem várja a választ sem. Ő nem vizsgáztatja az apostoltársát, ő nem akarja semmi módon megalázni, megszégyeníteni, lenyomni, inkább éberezgeti, ráébereszteni akarja arra, hogy mit csinált. Elég egy kérdés. Egy tisztelettel és szeretettel kimondott kérdés. Péter tudja arra a választ. És majd ő el fogja rendezni azt, ami itt most összezavarodott. Vagy ha ebben segíteni kell, szívesen segítenek a többiek is. Itt nem Pál személyes sérelme vagy haragja szólal meg, hanem mi bántja itt őt. Itt olvastuk nagyon pontosan. Mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest. Objektív alapja van annak, hogy Pál valamit kifogásol. Az evangélium azt mondja, amit éppen most olvasunk, majd azt hiszem holnap jön ez a Galata levélben, hogy a Krisztusban nincs zsidó, sem görög, sem rabszolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig a Krisztuséi vagytok, az Ábrahám magva is vagytok, és ígéret szerint örökösök. Nincs két kaszt. Egy család van. Az Isten gyermekeinek a családja. Hogy az egyik Izrael népéből érkezett, a másik valamelyik sötét bálványimádó népfiaként jött oda, ez a múlt. De ők a Krisztusban újjászülettek, új életük van, és egy atyának a gyermekei lettek. Ez az evangélium igazsága. Itt pedig Péter viselkedése nem ennek megfelelő. Ezért kell azt szóvá tenni. Tehát nem Pál haragszik Péterre, hanem Pál nagy szeretettel az evangélium igazságára emlékezteti Pétert, nem bőbeszédűen, emlékszik ő arra mindjárt, mihelyt ez a mondat elhangzik, és egészen bizonyos, hogy rendbe is jön a dolog. Nagyon fontos az, testvérek, hogy mi tudjuk egymást inteni. Amikor házaspárokkal beszélgetek, olyan sokaknak új ez a gondolat, pedig hát ennek az A-nál már el kellett volna kezdődnie az ismerkedésnél, hogy mi arra is szövetkezünk, hogy egymást a jóban erősítsük, és egymást kölcsönösen a rossztól visszatartsuk. Hát az bármelyikünkkel előfordulhat, még Péterrel is. Hát még velünk, hogy megszédülünk, elhomályosodik a látásunk, önkéntelenül cselekszünk, és valami rosszat készülünk tenni vagy mondani. Hát a legnagyobb jó tétemény, ha valaki ilyenkor utánunk kap, és mielőtt tovább mennénk azon az úton, amelyikről lehet látni, hogy hova vezet, csak ő most nem látja, visszaránt. Ezt nevezi a Biblia intésnek. Hogy szeretettel utána nyúlok, hogy ne menjen tovább azon az úton, ami az. Most mindegy, hogy miért nem vette észre, még az is lehet, hogy tudatosan indul el, az még nagyobb baj. Akkor is utána kell nyúlnom, és szeretettel utána szólnom. Isten ajándéka az ilyen ember, akit küld utánunk, hogy utánunk nyúljon. Persze, el kell tudni fogadni is az intést. És föl kell ismerni, hogy ez mentő szeretet. Hogy utána nyúlt, még akkor is, ha esetleg mások előtt is kiderült, mint itt, hogy én hibáztam. Az a kisebbik baj, most vállalom a szégyen, de jó, hogy még idejében figyelmeztetett. Ott van-e ez a lelkület bennünk? Ott van-e tehát az, hogy kész vagyok inteni, nem haragból, nem méregből, nem indulatosan, hanem az evangélium igazságához igazodva, mert szeretem a másikat, és ott van-e bennünk az a készség, hogy engem lehet inteni. És lehet, hogy mikor mondta, nagyon rosszul esett, még mérges is voltam rá, de utólag még meg is köszönöm neki. És őszintén hálás vagyok, pláne ha fölismerem, hogy Isten indította őt arra, és végső soron Isten nyúlt utána. De jó, hogy így szeret engem az én Uram. Mind a kétféle szolgálatot végeznie kell minden hívő embernek. Azt is, hogy nyitott szemmel járunk, és ami a közösséget bántja, sérti, zavarja, megszegényíti, azt észrevesszük, megfelelő módon szóvá tesszük, és az is, hogyha mi bántjuk és sértjük a közösséget, vagy abban bárkit bármit, akkor hálásan elfogadjuk, hogyha valaki nekünk szól. És nagyon fontos, hogy ennek az igének az alapján vizsgáljuk meg ma este nagyon őszintén azt is, hogy hogy állunk mi az előítéletekkel, az ítélkezéssel, a képmutatással, a tettetéssel, ilyen kifejezéseket olvasunk itt. Jézus Krisztus leült mindenkivel, aki meghívta. Leült a nép által gyűlölt vámszedőkkel is, de leült a magukat sokhatartó és a vámszedőket gyűlölő farizeusokkal is. Meg is kapta, hogy a vámszedők és bűnösök barátja, aki még házasságtörőkkel is beszél és együtt eszik. És hogyha ő ezeknek a barátja, akkor azt kell mondanunk, hogy a mi barátunk. És ezért emelhetett ki minket is onnan, ahova estünk, mert ő utána hajolt mindenkinek. Nem félt, hogy piszkos lesz a keze, amikor hozzánk ér. Nem az ő keze lett piszkos, hanem a mi életünk szentelődött meg. És ő ezt az indulatot oltja mindazokba, akik benne hisznek. Akik az ő tanítványai, azok leülnek. A pogányokból lett keresztjénekkel is, és nem ülnek át a másik asztalhoz akkor sem, ha olyanok érkeznek, akik emiatt megszólják őket. Majd Isten őket is kigyógyítja abból, és nem fogják legközelebb megszólni a többieket. Nem ez dönti el, hanem az, hogy mi az evangélium igazsága. És a hívő ember eldöntötte egyszer és mindenkorra, hogy az evangélium igazságához egyenesen jár. És nem akar sodoródni, és nem azt teszi, amit a többség, hanem azt, amit az ő ura parancsolt neki. Jó lenne, ha ma tényleg bűnbánattal végig gondolnánk, mielőtt még elalszunk estére, hogy hányszor ültünk mi át, így egyik asztaltól a másikhoz, hogy meg ne szóljanak. Hányszor okoztunk fájdalmat, botránkozást valakinek, mert cserben hagytuk, mert úgy mutyiban vállaltuk volna, de a nyilvánosság előtt nem vállaltuk. Hányszor cselekedtünk önkéntelenül valamit, amit miközben tettük, már megbántuk. De azért az mégis sebet okozott valakinek. Vagy hányszor volt az, hogy nem mertünk átülni, de magunkban megvetettük azt az illetőt, és belsőleg elkülönítettük magunkat tőle. Vagy hányszor ismétlődik az, hogy rántunk egyet a vállunkon, és közömbösen nézzük, hogy ki mit csinál. Pedig egy szeretetteljes mondattal talán vissza lehetne fordítani, vagy el lehetne gondolkoztatni. Vagy szólunk ugyan, de jobb lett volna, ha nem szólunk, mert úgy semmi haszna nem volt. Mert az durva volt, bántó volt, megalázó volt, fölényeskedő volt, abból az derült ki, hogy én külön vagyok, és rápredikáltunk valakire. És nem az, amit az apostol ír, hogy egymást különnek tartván ti magatoknál. És hányszor volt az, hogy szóltak nekünk, és megsértődtünk. Máig is haragszunk rá, azért, mert megmondta az igazat. Lehet, hogy kedvesebben is mondhatta volna, meg jobb lett volna a négy szem között, de igaza volt. Ezért kell haragudni rá. Jézus Krisztus arra bátorít minket, hogy tanuljuk meg szeretettel inteni egymást az evangélium mércéje szerint, és tanuljuk meg alázatosan elfogadni az intést. A hozzánk legközelebb állókkal, a velünk egy fedél alatt élőkkel is így van ez. Itt a gyülekezetben is így van ez. Ne egymás háta mögött susmorogjunk, hogy mi a véleményünk róla. Neki mondjuk, szemtől szembe, akárki az. Senkinek nem lehet akkor a tekintélye, ami nagyobb lenne a Krisztusénál. És a Krisztus szeretetével és a Krisztus igéjével a gyülekezet bármelyik vezetőjének, vagy bármelyik tagjának is meg lehet mondani, ha tévedett, ha igazán szereti valaki. Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige, Azt olvassuk a példabeszédek könyvében. Azt kérdezte valaki, hogy akkor mindig minden szóvá kell tennem, ami rossz körülöttem? Nyilván nem. A hívő ember mindenek előtt Istennel beszél, mielőtt a másiknak szól. És nyilvánvaló lesz az, hogy az ő feladata az, vagy másé. És sokszor tapasztaltam már, hogy miközben imádkoztam valakiért, és úgy kész is voltam, meg vonakodtam is attól, hogy megmondjam neki, egyszer csak Isten őt magát rávezette. És jött az illető, és mondta, hogy hát ő rádöbbent arra, hogy ez borzasztó, hogy viselkedett akkor, és hogy miért nem szóltunk. És be kellett vallani, hogy egyelőre még nem mertem szólni, de már készen volt a mondani való. Mennyivel jobb, ha Isten győzi meg. De a készség az legyen ott bennünk. Még egy igét szeretnék olvasni befejezésül, hogy Péter mennyire elfogadta az intést Páltól, pedig ez kényes helyzet volt azért ott Antiochiában, azt hiszem, ezt mindannyian érzékeljük, és hogy mennyire nem zavarta ez meg a kettőjük szeretett kapcsolatát, azt mutatja az, hogy hogyan ír egyik a másikról. A Péter második levelének a végén olvashatjuk ezt, amikor Jézus visszajöveteléről, második eljöveteléről ír, és azt írja a gyülekezeteknek, hogy amiképpen a mi szeretett testvérünk Pál is írt nektek erről, a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében. Szeretett testvére marad az, aki pedig ilyen keményen megintette egyszer. Jó lenne, ha mi talán éppen attól lennénk egymásnak szeretett testvéreivé, hogy ő jött és idejében megmondta, ez bizonyítja, hogy szeret. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy sok tekintetben mi nem is ismerjük az evangélium igazságát. Azért nem vesszük észre, ha valaki eltér attól. Segíts minket egyre teljesebb ige ismeretre. És bocsáss meg, hogy sokszor tőle teljesen függetlenül döntünk és cselekszünk. És még csak nem is látjuk, hogy az milyen rossz volt. Bocsáss meg, ha mondjuk a magunkét, és nem helyén mondott igével intjük egymást. Bocsáss meg, ha nem az az indulat volt bennünk sokszor, ami te benned, Úr Jézus. Könyörülj rajtunk, és ajándékozz meg minket olyan testvérekkel, akik idejében intenek. És ajándékozz meg minket olyan szeretettel egymás iránt, hogy készek vagyunk egymást inteni. Kérünk, hogy beszélj velünk tovább is még ezen az igén keresztül, bontsd ki ennek a gazdagságát. Taníts meg minket sokkal több felelősséget hordozni mindegyik közösségért, aminek tagjai vagyunk. A családunkért, a gyülekezetért, népünkért, a munkatársainkért. És segíts minket, hogy úgy tudjunk ott élni, hogy világítsunk. Hogy látván az emberek a mi cselekedeteinket, dicsőítsenek téged. Kérünk, Urunk, hogy legyen a te áldásod azokon, akik most ezekben a napokban vannak, csendes heteken, bárhol az országban. Könyörgünk, hogy kísérd el azokat, akik a jövő héten lesznek, Kölkeden is, Tahiban is, Neszmélyen is, és bárhol másutt. Engedd tapasztalnunk, hogy valóban úgy van, ahogy mondtad, ha csak ketten vagy hárman is a te nevedben jönnek össze, te ott vagy közöttük. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és Szent Lelke maradjon velünk. Amen.